Isten igéjét fogom olvasni Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele első része, 15. versétől a 20. verséig. Tehát Pál apostolnak Efézus beliekhez írt leveléből olvasom Isten igéjét, az első rész 15. versétől, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. Annak okáért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékeznén rátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Mennyei édesatyánk, olyan drága a te igédnek igazsága és világossága, de az emberi értelem, az emberi szív számára olyannyira rejtetté tud válni, Uram, hogy bár a magyar nyelvnek a kifejezéseit értjük, de a te kifejezéseid azok teljesen homályba vesznek. Arra kérünk téged, Uram, hogy mentsél meg bennünket ettől a homálytól. Adjad, Uram, hogy még az esetlen emberi kifejezések is vissza tudják tükrözni a te mennyei akaratodat, és azt tudjuk megérteni, amire most bennünket hívsz, buzdítsz, tanítasz, amit el akarsz végezni a mi szívünkben. Úgy szeretnék én is ennek alázatos szolgája lenni és maradni. Könyörülj rajtam is, könyörülj azokon is, akik hallgatják a te igédet, hiszen a te nevedért jöttünk ide össze, Uram, nem magunkat, nem a világnak valamilyen dolgát akarjuk felemelni, magasztalni, szemlélni, hanem ezeket hátrahagyva, ezektől elfordulva csatlakoztunk azokhoz, akik kezdettől fogva hirdetik a Jézus Krisztust, és akik érdeklődnek ő iránta, és akik szomjazzák és éhezik az igazságot. Kérünk, hogy a te kegyelmeddel hajolj le most közénk, és tápláld a te népedet. Amen. Ige hirdetésemnek a címe az úgy hangzik, hogy a békesség. Hát ebben a felolvasott ige szakaszban a békességről nem olvastunk, de remélem, hogy majd szépen kikristályosodik az, hogy hogyan is függ össze az, amit olvastam, meg mi is annak a mély tartalma, és hogyan függet össze a békességgel. Nem tudom, hogy ki hogyan van veled, de én kétféle módon szoktam villanyízót vásárolni. Az egyik az, amikor hát kialszik otthon egy ízó, és nincs otthon másik, el kell menjek a boltba, meg kell vásároljam az új égőt, és ki kell, hogy cseréljem. Azt hiszem, hogy eddig még mindannyian ugyanúgy szoktunk eljárni. Talán még a másik eset is hasonlít, de abban van egy kis eltérés. Kiégett otthon az ízó, elmegyek a boltba, bevásárolom az újat, ki is cserélem, világít, működik, aztán egy-két nap múlva látom, hogy az egyik szekrényben otthon volt egy izzó, de nem vettem észre. Volt otthon, de mivel nem tudtam, hogy ott van, ezért el kellett menjek, és vásárolnom kellett egy újat. Olyan, mintha nem is lett volna ott. Pedig ott volt, de én nem szereztem róla tudomást. Hát járunk így egy csupor mézzel, amikor bevásárolunk, és akkor egy idő után előkerül a kamrának egy rejtett zugából egy csupor méz, vagy egy üdítős üveg, amit megvettünk, és nem vettünk volna meg, ha tudtuk volna, hogy ott van, de elkallódott. Valahol olyan helyre tettük, ahol nem vettük észre, és ott volt, de mintha nem is lett volna. A lelki életben is vannak ilyen dolgok, hogy az Isten megajándékozott bennünket valamivel, és elhelyezett nálunk valamilyen ajándékot, valamilyen kincset, és azután úgy nyoma vész, el is felejtettük, hogy azt mi kaptuk, el is felejtettük, hogy az nekünk van, és olyan, ami életvitelünk, olyan, ami magatartásunk, mintha nem is lenne az, amivel az Isten megajándékozott. És hát ebből különféle bajok származhatnak. És Pál apostol ezért kéri arra az Istent, hogy hát Istenem, világosíts meg az ő értelmüknek a szemeit. Hogy számba tudják venni mindazokat a dolgokat, amivel rendelkeznek. Hogy lássák, hogy mi a te ajándékod. Hogy mit jelent a számukra a Krisztus. Hogy vegyék észre ma is. Ne maradjon semmi úgy bontatlanul valahol ott a léleknek a mélyén, hanem éljenek vele, használják, kérlek Uram, add meg neki. Világosítsa meg az úrati értelmeteknek a szemeit. Hát abban a reményben állok most előttetek, hogy az Istennek ez a világossága hasonló eredményre fog vezetni nálunk is, hogy felragyogtatja annak az értékét, amit mi tulajdonképpen már megkaptunk, de amihez lehet, hogy még nem nyújtunk hozzá. Először a mindenre elégséges kegyelemről fogok szólni. Péter apostol ezt írja le az ő második levelének első részében, a második verstől: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tehát mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki bennünket elhívott. Ez a megismerés, ez nem olyan, mint amit az iskolában csináltunk. Ez nem olyan, mint amikor elővettük a földrajzkönyvet, kinyitottuk, és a leírások és a képek segítségével tudomást szereztünk Afrika éghajlatáról és élővilágáról. Ez a megismerés, ez olyan, mint amit a magyar közmondás úgy fejez ki, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. Vagy amiről az Isten igéje azt mondja, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Ez egy másfajta megismerés, nem olyan, mint amiről tudomást szerzek, információkat gyűjtök, hanem olyan, mint amit lakva ismerek meg egészen szoros közösségben. Mint ahogy hogy éppen imádkoztunk is ezért a férfi órán, mint ahogyan a feleségemet ismerem a házasságban. Mint ahogyan Ádám ismerte az ő feleségét, Évát, aki fogad méhében és szülte Káint. Akik nem csupán ismeretekkel rendelkeznek Jézusról, hanem ismerik őt, azoknak adja Isten azt az ajándékot, amely mindenre elégséges, az életre és a kegyességre. Azt jelenti ez, hogy mindenre elég, tehát hogy mindennel megajándékozott bennünket, hogy a legnagyobb próbatételek és a legerősebb kísértések között is tudok hívőként viselkedni. Tehát olyan ajándékot kaptam az én Istenemtől, amely mindenre elég, tehát a legnagyobb próbatételek és a legerősebb kísértések között is tudok hívőként viselkedni. Nekünk egy ilyen ajándékunk van. Nem mondhatja senki sem azt, aki Istennek igazi gyermeke, hogy Isten egy olyan próbába engedett be, amely meghaladta az én erőmet. Vagy olyan kísértése ért a bűnnek, olyan vágy fogott el, hogy képtelen voltam ellenállni. Ez nem igaz. Amikor Pál apostol egy nehéz időszakban volt, életének egy nagyon nehéz időszakát élte át, akkor ezt, amit eddig beszéltem, ezt így közölte vele az Isten, nagyon röviden: elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Amikor úgy érzed, hogy nem bírod tovább, akkor elég néked az én kegyelmem arra, hogy mégis bírd. Amikor úgy érzed, hogy úgy szakad rád a kísértés, úgy megy rajtad keresztül át, mint egy úthenger, feltartóztathatatlanul, akkor elég néked a Krisztusban adott isteni kegyelem arra, hogy mégis megállj a kísértéssel szemben. Egy ilyen kegyelmet ajándékozott nekünk az Isten, mert hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb sérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Így fogalmaz Pál a korintusbeli gyülekezetnek. Akkor roskadsz össze, és akkor vétkezel, amikor nem vagy a tudatában ennek, vagy amikor nem akarsz a tudatában lenni ennek. Akkor összeroskadsz, összeomallasz, és akkor vétkezel. Akkor nem elég az a kegyelem. Akkor nincs kéznél az a kegyelem. Akkor nem használod ezt a kegyelmet. Valahol ott a lelki kamrádnak a zugába jól le van csavarva, el van téve télire, de akkor nem tudod elővenni, és nem tudsz vele élni. Mindig akkor következik a baj, amikor nem tekintünk arra a kegyelemre, amellyel Isten bennünket igenis megajándékozott. Hát ezért kellett, hogy az Isten megnyissa az efezusi gyülekezetnek a szemeit. Ezért imádkozik Pál apostol, mert látja, hogy itt van egy kis baj, vagy lehet egy kis baj. Ó, Uram, kérlek, erősítsd meg őket, hogy lássák a te csodádat, lássák a te kegyelmednek a mélységét, hogy éljenek azzal, hogy megmaradjanak a próbatételek és a kísértések között. És ezért van szükség arra, hogy felnyissa az Isten erre a te szemedet is. Hogy lássad ismét, lássad újból. Annyira megszokottá tud válni a kereszténység, hogy félelmetes. Beleunnak a hívők a hívő életbe. Lassan-lassan már teljesen unalmas lesz, fáraszt az imaházba járás, az éneklés, mindig ugyanaz megy, mindig ugyanazt mondják, mindig Jézusról beszélnek, mindig csak a kereszt, mindig csak a Golgota, megfakul. Elveszíti az értékét. És ezért van nekünk arra szükségünk, hogy az Isten a mi szemeinket is újból rányissa arra, hogy mi csodálatos ez, hogy én jöhetek ma az Isten tiszteletre, hogy megnyithatom a Szentírást. Kérdezném meg csak magamat, a 15 évvel ezelőtti magamat. Akarsz Bibliát olvasni? Jaj, hol az a Biblia? Hadd olvassam már. Hogy szomjaztam, hogy éheztem? Azt, amit ma unok. Mennyire vágyakoztam a hívők közé, akiknek később megláttam a hibáit, és fogtam a fejemet, meg fogom talán ma is, hogy jaj, miket csinálnak ezek a testvérek, akkor meg úgy vágyakoztam közéjük. Egy fiatal ember mesélte el nekem nem régen, aki közeledik az Úrhoz, és szeretne az ő gyermeke lenni, hogy képzeld, Lajos, szörnyű dolog történt velem. Jaj, mondom, eztán elfordul az Úrtól végleg, vagy mi történik. Azt mondja, a múltkor volt egy olyan napom, amikor fél óráig nem vágyakoztam Isten után. Hát én úgy elszégyeltem magamat, amikor ezt hallottam. Volt neki fél óra, még nem Isten gyermeke, volt fél óra, amit nem Isten közelében töltött, és fájt neki. És hát mondtam neki, hogy majd szeretném 5 év múlva eszedbe juttatni ezt, amit mondtál, megtehetem. Hadd emlékezzél vissza, hogy milyen vágy volt a szívedbe. Az is segít. Testvérek, amikor az Isten gyermeke lettél, hogyan rajongtál a Szentírásért? Én 18 évesen tértem meg, soha nem volt Biblia kezembe. Talán amikor a nagymamámét odébb pakoltam akkor. De amikor elkezdett vonni az Atya szeretete, akkor éheztem és szomjaztam, vágyakoztam olvasni, 3 hét alatt kiolvastam a Bibliát. Reggel felébredtem, kezembe vettem, délben megálltam ebédelni, és délután folytattam az olvasást estig. 3 hét alatt elolvastam mind az 1200 lapot. Mert szomjaztam és éheztem az Isten igazságát. És olyan hálás vagyok akkor, amikor Isten megint csak felnyitja a szememet, lerázza rólam a port, az Úr kegyelme, és azt mondja, ez egy csodálatos könyv, olvasd. A térdeid lassan már elszoknak az imádságtól. Hát térdepelj! Hát a gyülekezet már szinte nyűg neked. Örülj, amikor odamész. Nyissa meg az Isten a szemeteket arra, hogy micsoda mélységes ajándék az, amivel ő benneteket meglátogatott. Némely szánalomra méltó ember számára ez a kegyelem ma sem elégséges, kevés. Az Évát is ott tudta becsapni az ördög a Szentírás történetében, hogy ezt az asszonyt rá tudta venni az ördög arra, hogy többre vágyakozzon. Mindent megkapott, amit csak ember megkaphat. A legtöbbet kapta meg Istentől, amit abban a korban ember megkaphatott. A maximumra tette fel Isten a férjével együtt. És az ördögnek sikerült bebeszélnie a számára, hogy ennél még van egy jobb állapot is, olyan lehet, mint Isten. Téged az Isten ki akar rekeszteni valamiből. Még frissen van megteremtve, még az egész teremtett világ a frissességnek a sugarában fénylik, és kiteljesedik Isten teremtő szeretete, de az ördög már ott piszkálja az embernek a lelkét. Ez neked nem elég. Nem elég ez a kegyelem, amit Isten adott neked. Nem elég ez a teremtett világ. Van még egy jobb is. Nézd csak, van itt egy kis út, amit Isten lezárt egy sorompóval, bujját alatta. Nem elég a kegyelem. Erre buzdít ma is az ördög. Napokban hallottam egy testvérnőtől egy beszámolót, aki részt vett egy vallásos csoportnak az összejövetelén, és ott a jólétről prédikált egy férfi, inkább csacsogott, mert a prédikáció az Isten igének a hirdetése, és egyszer csak elővesz a zsebéből egy tömött pénztárcát, megpaskolja, és akkor ezt mondta, amikor rá csapkodott a pénztárcájára, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ez volt az ő evangéliuma. És elmondta, hogy ő egy iszákos ember volt, és hogyan lett gazdag üzletember. Ez volt neki az evangélium, mert az igazi evangélium nem volt neki elég. Kellett hozzá más is. És ezzel az evangéliummal még találkozni fogunk mindannyian, akik itt vagyunk, mert sokkal népszerűbb, mint a miénk. Sokkal népszerűbb. A földi javak után futkosó ember számára sokkal népszerűbb a kenyeret megszaporító Jézus, mint az a Jézus, amelyik arról beszél, hogy az én testemet egyétek, és az én véremet igyátok. Az a Jézus, amelyik meghal, az nem népszerű. Isten mentsen, Uram, téged attól, meg bennünket is. Az a Jézus nem kell, botrányos, csúnya, véres. Nekünk is hordozni kell az igát, a keresztet, a szenvedést nem kell, de az a Jézus, amely hát kenyeret ad, hát megszaporította a kenyeret, tegyük királlyá. Olyan jó ez a Jézus nekünk, ez kell, maradj így, Uram. Ragyogjon az arcod, és oszogass nekünk a kenyeret, így aztán rendben leszünk egymással. Ez az evangélium, ez nagyon gyorsan terjed ma is, és még fog is. Sokkal többen fognak erre megtérni, mint arra, amit mi hirdetünk, testvérek. Vajon talál-e hitet az embernek fia, amikor visszaérkezik majd? Gyülekezeteket, vallásos csoportokat nagy számban fog találni. De hívő embereket, akiknek elég a kegyelem, olyanokat fog-e találni, ha eljön a miskolci gyülekezetbe? Lesznek-e olyan emberek, férfiak és asszonyok, akiknek a szívük megelégedett, jól lakott a Jézus Krisztus testével és a Jézus Krisztus vérével, az Isten kegyelmével. Amikor majd az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak. És a föld és a rajta levő dolgok is megégnek, mert így van megírva, akkor a mi emberünk mit fog majd paskolni? Lobogni fog a pénztárca a tűzben a benne levő dollárokkal meg 20 000-esekkel együtt. Mit paskol akkor? Ahol a kincse volt, ott fog égni a szíve is. Testvérem, fel kell készülnöd arra, hogy a mulandó el fog múlni. Erre kell felkészülnünk. A mulandó el fog múlni. De arra is fel kell készülnünk, hogy a maradandó meg fog maradni. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten erre akar bennünket felkészíteni, amíg e mulandó testben, e mulandó világban is éljük le az életünket, és ezt is Isten akaratából, és tényleg olyan ez, mint a hajónak a hasonlata, talán hallottátok már, olyan jó, hadd ismételjem el, nagyon találó hasonlat, hogy a hajó benne van a vízben, de a víz nincs benne a hajóban. A hívő benne van a világban, de a világ nincs benne a hívőben. A hívő a határ, a gyülekezet a határ, addig van a világ, és onnantól kezdve nincs a világ. Onnantól kezdve az Isten országa van, amely közöttetek van. A hajó is. A víz nélkül nem is hajó, csak egy kiállítási tárgy, tehát benne kell, hogy legyen a vízben, és az egyház arra lett teremtve, mint a Noénak a bárkája, hogy benne legyen a világban, tehát kell, hogy benne legyen, mert ott tud üzemelni, ott működik, de nincs benne a világ hajóban. Mert ha belekerül, akkor elsüllyed, mint akik a hitben hajótörést szenvednek. Fel kell készülnünk arra, hogy a mulandó el fog múlni, és fel kell készülnünk arra, hogy a maradandó meg fog maradni. Isten ebben a mulandó világban erre készít fel bennünket. Elmúlik a világ, és elmúlik ennek a világnak az ábrázatja. Elmúlik a tömött pénztárca, elmúlik a vállalkozás, és elmúlik minden más. Ha lehet jól érteni Pál apostolnak ezt a nehéz igéjét, akkor így lehet, amit olvasok, 1 Korintus 7-ben van megírva, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának, akik vesznek, mintha semmiük sem volna, és akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Egyszerű dologra hívja fel itt Pál apostol a figyelmet, a mennyben nem lesz házasság, a mennyben nem lesz testi öröm, a mennyben nem lesz gyász sem, de nem lesz karácsonyi nagy bevásárlás sem. Készüljetek a mennyei életre. Az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Nyissa erre rá Isten a mi szemünket. Lássuk meg, hogy milyen csodálatos az ő ajándéka, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, hogy mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, hogy mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, és ez legyen a számunkra elég. A legnagyobb próbatételek és a legerősebb kísértések között is. És most a minden emberi értelmet felülhaladó békességről fogok pár mondatot ejteni. Ez a kettő majd meglátjuk, ez is szorosan összekapcsolódik. Izrael fővárosának a fővárosából fogok kiindulni, tudjuk nagyon jól, hogy az a neve, hogy Jeruzsálem. Ahogy az ószövetségi időkben más nemzeteknél is, de a zsidóknál is különösképpen, ha valakit vagy valamit elneveztek valahogy, annak volt értelme. Hogyha egy gyermeket elneveztek Nábálnak, akkor biztos már kicsi korában is úgy viselkedett, olyan bolond módra. Amikor Ézsaúnak nevezték, akkor azért tették, mert vörös volt, és minden név valamilyen tulajdonságot hordozott, és ez a legtöbb esetben meg is felel a név viselőjével. A városokat is így nevezték el. Ahol megjelentek az angyalok, azt nevezték el Mahannaimnak, ahol Isten tábora van. Vagy Bételnek, ahol Jákob találkozott az Isten angyalaival. Isten háza. Vagy Betlehem kenyérháza. Tehát mindegyik beszédes. A Jeruzsálem név is beszédes. Ennek a névnek van egy jelentése, méghozzá nagyon mélységes tartalmú jelentése van, azt jelenti, hogy békesség városa. Jeruzsálem jelentése békesség városa. Hát ha ennek a városnak a történelmét nézzük, meg a jelenkorát nézzük, akkor minden más fogalom eszünkbe jut, csak épp a békesség nem. Annyi ellenségeskedés, annyi vérontás, annyi hadakozás, háborúság, viszály dúlt már ebben a városban, meg emiatt a város miatt, mind a mai napig, hogy minden más fogalom eszünkbe juthatna a Jeruzsálemről, csak a békesség nem. Itt történt Jézusnak a halálra ítélése is. És emellett a város mellett feszítették őt keresztre. Hát ez lenne a békességnek az a nagy városa? Hát ki volt az, aki elnevezte? Jól mellé fogott. Mégis ennek a városnak az elnevezésében, amely egyébként a történelem homályába vész még, a zsidók honfoglalása előtti időkből származik ez a név, hát nem tudjuk igazából, hogy kik nevezték el, de ennek a városnak az elnevezésében mégis ott van az Isten gondolata, akarata és üzenete. A Jeruzsálem főnévnek az Óhéber olvasata többféleképpen lehetséges, ugye ők nem olyan pontosan jelölték a betűket, mint ahogy mi. Az egyik olvasata úgy hangzik, hogy Jeruzsálem. Jeruzsálem. Ebben az Óhéber nyelvben nem csak egyes és többes szám van, mint ahogy a magyarban vagy más nyelvekben is, hanem van egy úgynevezett kettes szám. Azokat a dolgokat nevezték, jelölték kettes számmal, látták el ilyen raggal, amelyikből értelemszerűen kettő volt. És a Jeruzsálem elnevezés, a Jeruzsálem főnév ebben a kettes számban szerepel. Két Jeruzsálem. A békességnek két városa. Ha magyarul akarnánk szinkron tolmácsolni ennek a városnak a nevét, jelentését, akkor ezt mondhatnánk, hogy a békességnek a két városa. Ez a mi számunkra ugye nem megdöbbentő. Mert mi, akik ismerjük az Isten kijelentését, ismerjük a jövendőre vonatkozó proféciákat, vagy olvastuk a Jelenések könyvét, azok tudjuk, hogy lesz, van egy mennyei Jeruzsálem. És el lesz készítve az Isten népe számára ez a mennyei Jeruzsálem. És ez le fog szállni az új földre. És ebbe a mennyei Jeruzsálembe be fogunk költözni. Mi ezt várjuk? Hát nekünk nem megdöbbentő korán sem, hogy évezredekkel ezelőtt az Isten egy embert úgy indított fel, hogy ezt a nevet adja, mert az ember kijelentést vett Istentől, profétált, amikor így nevezte el ezt a város, hogy Jeruzsálem, két Jeruzsálem van. Itt most lehet, hogy ő alapította a földit, de tudta, hogy van egy mennyei. Voltak ilyen rejtett emberei az Istennek, mint Melkisédek, aki ennek a városnak volt a királya, és az Isten papja volt. Lehet éppen ő alapította, és ő prófétált. Van két Jeruzsálem. Én most megvetem az alapjait a földinek, de van egy mennyei is. És ez a mennyei lét a városnak, ez a mennyei léte adja a város neve jelentésének a magyarázatát, az értelmét is. A békesség ugyanis nem azt jelenti, amit általában mi gondolunk, hogy olyan nyugalom van. Egyszer így hallottam én is, hogy kiírtak egy pályázatot festőknek, kellett volna egy találókép a békességről, és az egyik festő szebb képet festett, mint a másik, csendélektek, tájképek, szerelmes párok, idősek a kandalló mellett, és egyéb olyan dolog, ami bennünk a békesség képét idézi fel, és volt egy festő, aki egészen eltért a többitől, egy fát rajzolt le, festett le, amit egy hatalmas vihar tépi, rázza a koronákat, és egy fészekben egy kis madár ott volt megbújva, meglapulva. Közben pedig áztatta az eső, tépte, zilálta a fának a koronáját a szél. Ez a rajz nyert, ez lett a győztes. Mert akik elbírálták ezt a pályázatot, azok rájöttek arra, hogy a békesség az nem egyenlő a nyugalommal, hanem a békesség az egyensúlyt jelent. Óriási erők feszülhetnek egymásnak, de egyensúlyban vannak. Itt van ez a nagy vihar, itt van ez a nagy szél, de nekem van egy fészkem. Ostromolják az esőcseppek ezt a fészket, rázná le a fáról a szél, de jól meg van építve. És én meglapulok benne. Nekem ez a békesség. Itt találok békességet, csak ezen a picike ponton máshol elpusztítana a vihar. A békesség az megengedi a feszültséget. De a békességben kiegyenlítődik valami ellenerő, kiegyensúlyozza az egyensúlytalanságot, a borulást, a katasztrófát, a baj. Hát ezért nagyon fontos, hogy van egy mennyei Jeruzsálem. Ezért merte Isten elnevezni ezt a véres várost úgy, hogy ez a békesség városa. Mert van egy ellenpólusa ennek a városnak. Vele szorosan összefüggésben. És ha elmondhatjuk, hogy a mi Urunkat itt ítélték halálra, és e város mellett feszítették meg, azt is elmondhatjuk, hogy itt támad fel. És ez már a mennyei Jeruzsálemnek az ereje. A földi Jeruzsálemből kifellett, hogy megfeszítsék, a mennyei Jeruzsálemből pedig áradt az Isten templomából, a szentek szentjéből áradt ki az élet, és megmozdult a kő. És feltámadt az Úr. És hatással van a mennyei a földire, és a földinek a borzalmait, a szörnyűségeit, a halál bűzét kiegyenlíti a mennyeinek a gyógyító, feltámasztó ereje, a jó illata. Azért beszéltem erről ennyit, mert a mi bennünk levő békesség pontosan ugyanígy működik. A mi bennünk levő békességnek is ugyanez a természete. Nem akkor vagyunk békességben, amikor nincs megpróbáltatás. Nem akkor van békesség, amikor nincsen vihar, amikor nincsen kísértés. Jól is néznénk ki. Ha az ördög békén hagyna minket, akkor békességünk lenne. Ha meg zaklatna, támadna minket, akkor békétlenségünk lenne. Hát az ő kezében lenne a békességünk. De ez nem így van. Hanem a mi békességünk az Istentől függ. És a mi békességünk az Istennek a kezében van. Isten az ő fia által biztosította számunkra a folytonos békességnek, a szünet nélküli békességnek a lehetőségét. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14.27. A hívők, az újjászületésükkor kapnak Istentől egy olyan ajándékot. Kapnak Istentől egy olyan erőt, amely mindenkor, minden tekintetben, békességben tudja őket tartani egyensúlyban. A legnagyobb próbatételek és a legerősebb kísértések között is egyensúlyban tartja a lelki világot. Egyensúlyban tartja a belső életet. Az Úr Jézus kereszthalála, feltámadása, Isten szellemének az ajándékai, az ő általa elkészített jó cselekedetekben való járás, a gyülekezet elragadtatása, a mennyei Jeruzsálemben való örök élet bőségesen ellensúlyozzák mindazt a megvetést, azt a gyalázatot, azt az üldözést, azokat a kísértéseket, betegségeket, nyomorúságokat, meg sorolhatnánk sokáig, amelyek bennünket ezen a földön érnek, sőt, amikor bennünket ezek érnek itt a földön, akkor kezdünk el vágyakozni, mi az, amely helyre billentene engem. Mi az, amely végre lelki harmóniát adhatna nekem ebben a nyomorult házasságban, ebben a nyomorult családban, ebben a nyomorult országban, háborúban, forradalomban, megvetettségben, szegénységben vagy betegségben. Hány és hány milliójan találtak már az Isten kegyelméből békességre a Jézus Krisztusban, akik egyébként vigasztalhatatlanok voltak. Sírtak, de megvigasztaltattak. Szegények voltak, de megelégítettek. éheztek és szomjaztak, de Isten betöltötte az ő szükségüket. Megvigasztalta őket. Ez az a békesség, amely bennünk is ott van, amikor a mennyei kincseknek a súlya kiegyenlíti e földi nyomorúságnak a rettenetes terheit. Ez a békesség. Óriási erők feszülnek egymásnak, de egyensúlyban vannak. És Jézus Krisztus azért a békesség fejedelme, mert egyrészt ő benne volt ez az egyensúly teljes. Teljes volt. Amikor felrázzák a viharvert hajóban, már-már elsüllyednek a tanítványok, ő a fáradtságtól hátul alszik, felrázzák, hogy mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk, álmából kelve. Ott volt a szívében ez a békesség. Nem esett kétségbe, nem kellett, hogy összekapja magát, hogy mi is van, ja, én vagyok a messiás. Hát jut eszembe, hogy nem viselkedhetek így vagy úgy. Hanem ott volt a szívében benne ez a békesség. Azzal aludt. Békésen aludt. És amikor felébredt a viharból, akkor sem esett kétségbe. Az a mennyei ellensúly mindig működött az életében. Mindig hozzáfért az Isten kegyelméhez. Mindig élt az Isten kegyelmével. És teljes nyugalommal dorgálta meg a tanítványokat. Hát kicsinyhitőek. Hogy van ez, hogy nem hiszek én benne? És akkor megdorgálja a feleket. És azok elnémulnak. Amikor már elviselhetetlenné válik a külső támadásoknak a mértéke, akkor Isten azoknak megállt, parancsol, és el kell, hogy némuljon minden. Itt azzal van dolgunk, ne felejtsétek el, testvérek, aki az uraknak az ura, és a királyoknak a királya, aki alkotott mindent. Ő a mi Istenünk. És nekünk ezzel a tudattal kell élni. Úgy kell őt segítségül hívni. A tanítványok szinte azért keltették fel, hogy gyere, hát féljél már velünk együtt. Hát ne maradj már ki az izgalmakból. Az Úr Jézus meg azt mondja, gyertek, hát legyen már nektek is békességetek velem együtt. Hát ne féljetek már. Az Úr Jézuson kívül nincsen másban békesség. Nem lehet békességre szert tenni, és ezért is békesség fejedelme ő. Nem csak azért, mert ő benne teljes volt a békesség, hanem azért, mert csak ő általa lehet békességet. Rengeteg nyomorúság van a világban, ezt senki nem vonja kétségbe. Nagyon sok helyen keresik az emberek az ellenpólust, a vigasztalást. De nincs olyan Isten, nincs olyan vallás, nincs olyan filozófia, nincs olyan gyógyszer, nincs olyan pszichológus vagy bármilyen szakember, amely helyettesíteni tudná Jézus Krisztusnak a békesség teremtő hatalmát és erejét. Ő a békesség fejedelme. Vagy ő a te békességednek a fejedelme, és van békességed, vagy nem ő a te békességednek a fejedelme, és nincs békességed. Egy darabig van egyensúly, amíg az ördög el nem éri, hogy elegyensúlyozzál a szakadék fölé, addig ad neked egyensúlyt, Jézus nélkül is, csak ott veszi el, amikor már nincs, aki megállítson, nincs alattad háló, hanem csak a szakadék, addig ad neked egyensúlyt. Amíg a szakadékig valahogy ellavírozol, és azt mondod, hát nekem van egyensúlyom Jézus nélkül is. De ott a legmélyebb szakadék fölött el fogod veszíteni az egyensúlyt Jézus nélkül. Ő benne, ő általa pedig örök békességünk van. Egyedül Jézus alkalmas arra, hogy kiegyenlítse azt a nyomorúságot, amely ebben a világban van, senki más. Őt kente fel az Isten erre a szolgálatra, őt rendelte, őt adta erre, hogy a mi békességünk legyen. És ezen a ponton kapcsolódik szorosan egymáshoz a békesség, az igehirdetés címe, és a felolvasott alapige is itt kapcsolódik egymáshoz, mert amikor az Isten megújít engem abban, hogy lássam az én értelmem szemeivel, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk. Amikor ezt megint meglátom, megint felnyílik rá a szemem, megújulok ebben, újból teljes pompájában ragyog előttem a Krisztus ajándéka, akkor békességem van. Akkor visszaáll az egyensúly. Megvan az egyensúly. De hogyha nem látom ezt, akkor borul minden. Olyan veszedelmes tud ez lenni, amikor egy testvér elkezdi sorolni a kőkemény tényeket. A mérleg egyik serpenyőjén, a földi oldalon elkezd osztani és szorozni. És azt mondja, hogy de hát itt van testvér, ez is. Meg ez a dolog is itt van. Meg amaz is ott van, látod? Próbáltam én ezt máshogy csinálni, de így háttal áll a mennyei oldalnak, a földi oldalon, rakosgatja a súlyokat egymás mellé, összeadja a négyet a négyel, kijön a nyolc, és mondom neki, hát testvér, mindenben igazad van. Teljesen úgy van, ahogy elmondtad. De van egy mennyei oldal, hát azon nincs súly. És akkor nem érti, hogy miről beszélek. Testvérek, kell rendelkezni egy olyan hittel a hívőnek, hogy nekünk van egy természet feletti uruk. Hogy van egy láthatatlan, mint ahogyan Ábrahám volt, hogy mint aki látta a láthatatlant. Hit által. Ő látta a láthatatlant. Hát erre van szükség. Hát itt a földi dolgokat oszthatjuk, szorozhatjuk, a súly ebben a serpenyőben marad. Hanem nekünk észre kell venni azt, amit az Isten betett a másik oldalon a serpenyőbe. A mérlegnek a másik serpenyőjébe helyezett. És amikor azokat veszem számba, egyből ott van a békesség. Egyik testvér vitázott így egy másikkal. A felesége volt az. És akkor mondja a feleség ezeket a földi dolgokat, ez is itt van, meg a gyerekek, meg a hitelek, meg ez, meg a megélhetés, meg a költözködés. És akkor próbálta mondani a testvér, de hát higgyünk. De hát hogy higgyünk meg, mi az, hát hol a hit egy gyümölcse, amikor ez... És akkor elkezdett érvelni, és mondja neki ez a testvér, tudod, még egy pár évvel ezelőtt én ugyanezeket az érveket mondtam el a testvérek szemébe, amikor engem próbáltak inteni, hogy higgyek. Úgyhogy én ezeket az érveidet én ismerem. Csak azóta az Isten kegyelme újból megvilágosította az értelmemnek a szemeit, és egyszerűen hiszek. Hiszek abban, hogy az Isten kegyelme nekem elég, és nekem békességem van. Igazad van, tehát az kétségbe vonhatatlan, hogy a hitelt vissza kell fizetni, a költözést meg kell oldani, a gyerekeket fel kell nevelni, ebben itt nincs ellentétes pont közöttünk. Csak kérlek, hogy láss túl ezeken. És lásd meg, hogy az Isten kezében vagyunk, akinek hatalma van megtartani vagy elveszíteni, és Krisztusban úgy döntött, hogy minket megtart. Kérlek szépen, vedd ezt észre, és lásd meg, és higgyél benne. Az Isten népe számára békesség tekintetében is elengedhetetlenül fontos, hogy tudatában legyen annak, amit Jézus Krisztusban kapott. És ezért küldte el hozzánk Isten az ő segítségét, nem hagylak titeket árvákul. Elküldöm hozzátok a vigasztalót. És erről a vigasztalóról van megírva a Korintusi levél, első Korintusi levél második részében egy ilyen csodálatos kijelentés, mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk. Azért van szükségünk Isten lelkére, szellemére, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk. Hát testvérek, én szinte teljesen meg vagyok arról győződve, hogy az én lelki kamrámban, a lelki éléstáromban van még jó pár bontatlan mézes csupor, amit az Isten oda készített, és amit még nem ismertem meg. De szeretném azt mind megismerni, hogy ne esek kétségbe, ha még nagyobb próbatétel ér, ha még nagyobb kísértés ér, akkor is megmaradjon az egyensúly. Isten újabb és újabb elemeit, értékeit ragyogtatja fel előttünk a Jézus Krisztusban kapott kegyelemnek. Nem is gondoltam volna, hogy életemnek ezt a részét is teljes mértékben ki tudja tölteni az Úr. Nem is gondoltam volna, hogy ez az ige ebben az élethelyzetben így ki tud nyílni. Nem is gondoltam volna, hogy az Isten előre felkészült ezekre a dolgokra, és készen vár rám a megoldás. Ó, milyen vak voltam, hogy eddig észre sem vettem. Ezer és ezer megoldás a te problémáidra még mindig ott van bontatlanul. Valami felelőtlenségből nem vettél eddig észre, valamit pedig azért, mert még nem jött el az ideje. Isten kegyelme segítsen, hogy amikor kell, megnyissa a ti értelmeteknek a szemeit, hogy lássátok, milyen nagyságos az ő munkája, szeretete, kegyelme a Jézus Krisztusban hozzátok. És befejezésül egy példát szeretnék említeni, tényleg a gyakorlatban hogyan is működik ez? Egy ember bizonyságát szeretném elmondani, akiről én is csak egy rövid cikket olvastam, a legutóbbi Szövetség evangéliumi folyóiratnak egy kis cikkét olvastam Horatio Spaffordról. És megláttam benne, hogy igen, az ő szívében az Isten békessége ott volt, és kiegyensúlyozta azt, ami szörnyűség vele történt. Egy Chicagóban élő, gazdag, jól menő ügyvédi irodának a tulajdonosa volt, és amiután megtért ez az ember, egyébként Moody által tért meg, az 1800-as években, miután megtért, Isten sorra engedte a próbákat az ő életében, sorozatban próbáltatott meg az ő hite, és egyre nagyobb mértékben. Először elveszítette 5 gyermeke közül az egyetlen fiát egy balesetben. Gondolják el a testvérek, friss hívőként egy ilyen próbatétel elé állítja őt az Isten. Aztán az 1871-es chicagói tűzvész porig égette a házát, a hivatalát, a vagyonát, mindenét. Neki nem kellett megvárni az ítélet tüzét, amikor majd minden recsegve ropogva elmúlik. Neki ott recsegve ropogva minden elmúlott, az ügyvédi karrier derékba tört, és megint az Istenre kellett támaszkodjon, de nem hagyta ott az urat. Egy fiatal ember egyszer elmesélte, hogy elment egy baptista gyülekezetbe egy evangelizációra, meghallgatta az igehirdetést, felemelte a kezét, hogy ő Jézus követője akar lenni. Hazafele az úton az egyik sarkon elcsúszott a bitajával, és jól beütötte a lábát. Azt mondta, Istenem, ha te így, akkor én is így. Azóta nem mentem. Ez volt az ő hit próbájában az ő felelete. Ez volt az ő igazság szolgáltatása Istennel szemben. A Horatio Spafford nem ez volt. Folytatta a keskeny utat. Az ördög gyűlölte őt ezért, és még egy veszedelmet öntött a nyakába. Úgy döntött ez a férfi, hogy Angliába fognak áttelepülni, és ott kezdenek új életet. Mivel teendői még az amerikai földrészen tartották, ezért előre küldte a családját egy hajóban, a feleségét és a 4 lányát, és útközben ez a hajó elsüllyedt. És a 4 leány meghalt, mind a 4. Egyetlen gyermekesen maradt életben az 5 közül, hívőként kellett átélje, csak a felesége menekült meg, őt is súlyos állapotban szállították kórházba. Mit tennél, testvér, egy ilyen helyzetben? Mi lenne a te feleleted Istennek? Ez a Horatio Spafford, ez tudta azt, hogy mit ajándékozott neki az Isten Krisztusban. És amit tudott, az egyensúlyt teremtett a lelkében, és ez az ember írt egy éneket. Ó, Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, nagy hittel szívem zengihet éneken, az Úrban, az Úrban jó. Az Úrban jó nekem, az Úrban, az Úrban jó nekem.
mindent elvégezett, vére megtisztított teljesen az Úrban jó nekem. Az Úrban, az Úrban jó nekem. Tűnöm terhét Jézus hordta a bárány, nem hagyta azt rajt lelkemen, meghalt értem ott a makin keresztán, ő dicséri hát ez énekem. Az Úrban jó nekem. Az Úrban, az Úrban jó nekem. Az Úrban jó nekem. Az Úrban, az Úrban jó nekem.
Amen.
Jó lenne most meghajtani a fejünket, és